Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten, jelentette ki az amerikai elnök az izraeli parlamentben elmondott beszédében. Ez a terror és halál korszakának a vége, és a hit, a remény és Isten korszakának kezdete, fogalmazott Donald Trump. Az elnök megemlékezett a gázai övezeti palesztin fogságból most hazatért 20 túszról, és kifejezte reményét, hogy a régió örök békében fog élni. A gázai háborút lezáró egyiptomi csúcson Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett Donald Trump meghívására. A Hamas iszlamista terrorszervezet átadta az élőtúszók előbb 7, aztán a második 13 főből álló csoportját a Nemzetközi Vörös Kereszt képviselőinek, mind megfelelő egészségi állapotban voltak a Vörös Kereszt első jelentése szerint. Az amerikai elnök először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról. Donald Trump az elnöki repülőgép fedélzetén kérdésre válaszolva beszámolt Volodymyr Zelenszkijjel a hétvégén folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyen az ukrán elnök a háborúhoz szükséges fegyverzetet kért. Elmondta, Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és hozzátett, hogy emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háború tekintve egy újabb fokozatot jelentene. A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indításához amerikai szakemberek kellenek, ezen fegyverek átadása Ukrajnának rosszul végződhet, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője kifejezte azt a reményét, hogy Trump kijelentése a Tomahawkok Kijevnek történő átadásáról ismét csak üres fenyegetés marad. Az ukrán elnök arra kérte a NATO tagországait a Szövetség parlamenti közgyűlésének jubjanai plenáris ülésén, hogy folyamatosan lássák el hazáját légvédelmi rendszerekkel és rakétákkal, valamint megköszönte az eddigi támogatásukat. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy leplezze a fronton elszenvedett kudarcait, Oroszország újabb légiterror hullámot indított Ukrajna városaik és a civil infrastruktúra ellen. Vlagyimir Putyin orosz elnök abban bízik, hogy ezek a támadások megtörik az ukrán ellenállást még a közelgő tél előtt, vélekedett, hozzátéve, hogy ezt nem engedhetik meg. Magyarország az eddiginél szorosabb együttműködést épít fel az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségével, ami a sport mellett a humanitárius és a biztonsági területre is kiterjed majd, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter két megállapodást írt alá Mustafa Beraffan, a szervezet elnökével, sportdiplomaták fogadásáról és képzéseikről van szó, illetve ösztöndíj lehetőségekről. Ezzel segítjük, hogy Afrikában az életkörülmények alkalmasak legyenek az egyre növekvő lakosság otthontartására, indokolt a tárcavezető. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a Gödöllői Grassalkovics kastély átfogó felújítására, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, 17.000 négyzetméternyi terület újul majd meg. Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, megújul a kastély már korábban felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt 6000 négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház. Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos Facebook videóban jelentette be, hogy Magyarország stratégiai jelentőségű sikert ért el. A Hurrens Taki által vezetett konzorcium megnyerte az AI antenna pályázatot, így Magyarország Európa egyik legfejlettebb mesterséges intelligencia központjához, a németországi Jülich szuperszámítógép központhoz kapcsolódhat. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben a magyar pályázat a második legmagasabb pontszámot ért el, ami a kormánybiztos szerint megerősíti hazánk pozícióját Európa innovációs térképén. 203.800 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, 24.600-an influenza-szerű tünetekkel a 40. héten, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálatának adataiból. A figyelőrendszer célja az influenza, a COVID és a légúti óriássejtes vírus által okozott fertőzések figyelemmel kísérése. A 2025-ös év rendkívül kedvezőtlenül alakult, mondta az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke az Inforádióban. Bros Péter szerint a tél folyamán a méhcsaládok 40-50%-a elpusztult, és az időjárás is kedvezőtlenül alakult. A szokásos 30 ezer tonnás termelési kapacitás helyett mindössze 9-12 ezer tonnát sikerült előállítani, ez pedig az árakra is hatással van. A külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett szlovák kollégájával, Juraj Blanárral. Szijjártó Péter kifejezte Magyarország együttérzését a rozsnyói vonatbaleset kapcsán, és felajánlotta a Magyarországos Mentőszolgálat segítségét. Mint kiderült, nincs magyar érintettje a balesetnek, amely során két gyorsonat ütközött össze, több mint 100-an megsérültek. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap majd a folytatásban is, de aztán délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat, a szelet időnként élénklökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozó szobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Csokonai szerelmei Surinet hírmagazin alapján. Csokonai 1802 és 3 körül hozta létre a Lilla kötet kompozícióját. Gyűjteményébe korábbi verseit is felvette, miközben persze újabbakkal gyarapította a ciklust. Így illesztette be a Lilla versek közé a Róza verseket is, pusztán a szeretett hölgy nevét változtatva meg bennük. Még szerencse, hogy Lilla és Róza neve egyaránt két tagú, s mindkettő arra végződő, nem kellett sokat változtatni a prozódián. Egyes feltételezések szerint Róza a Darabos utcán, Csokonai szomszédságában lakhatott. Egyáltalán nem biztos, hogy neve valóban Rozália volt, hiszen akkorban igen divatozott az antikos névadás. Szívük hölgyét gyakorta átkeresztelték a költők, kedveltek voltak a virágnevek. Csokonai egyik szerelme Földi Jánosné Veszprémi Julianna volt. Földi János Csokonai atyai barátja, tanára és pártfogója volt a kollégiumban. Ő fedezte fel elsőként Csokonai verselő géniuszát, segítette, egyengette az ifjú költő útját. Földi János egyéb iránt nem csak a kollégium egyik jeles professzora volt, de akkor kiemelkedő természettudósát is tisztelhetjük benne, aki ráadásul remek kritikus, nyelvész, műfordító és költő is volt egy személyben. Amolyan igazi polihisztor. Sikeres, szép élet ez, talán csak egyetlen kis árnyék vetült rá. Földinek ugyanis a szép pályához adatott egy gyönyörű feleség is. Ragyogó és hűtlen asszony. A kikapós Veszprémi Julianna megkeserítette férje életét. Hát mikor a mester rádöbbent, hogy a nála sokkal nagyobb tehetségű tanítványa vált szerelmi vetélytársá, és nem viszonzatlanul. A Juliskához írt versek sora azonban hasonló lett a Róza versekéhez. A lilladaló darabjai közé kerültek. Talán erre utal a reményhez híres sora is. Kedv, remények, lillák, Isten véletek. Verseiben Lilla valóban nem egyetlen asszony. Másik szerelme volt Vajda Julianna. Csokonai 1797-ben Komáromban ismerkedett meg Vajda Júliával. Viszonzott és beteljesült szerelem volt az övék. A gazdag kereskedő apa azonban nem jó szemmel nézte, hogy lánya egy nincstelen, éhen kórász poétához kívánja kötni életét. Az elvárás tehát nem lehetett más, mint hogy munkát találjon a fiatal ember. Csokonai munkát keres, és rögvest el is vállal egy helyettes tanári állást Somogycsurgón. Távol létében azonban Júliát Lévai Istvánhoz, egy jómódú dunaalmási kereskedőhöz adja apja. Csokonai életének utolsó pillanata ez, mikor még kilátása nyílhatott egy nyugodt, kiegyensúlyozott családi életre. Az események innentől kezdve tragikus gyorsasággal követik egymást, kiújuló betegsége, darabos utcai házok pusztulása a tűzvízben, stb. Lilla azonban beköltözött a halhatatlan múzsák csarnokába, s ha több versnek nem is ő volt eredeti címzetje, máig az ő nevéhez kapcsolják egy csodás költeményeket. Ha csak a Helikon hegyén is, de Lilla örökre eljegyeztetett Csokonaival. Utolsó szerelme Irosvai Krisztina volt. Élete végén 1802-ben ismerte meg őt. Nagyváradon találkoztak, s a gyönyörű férjesasszony elbűvölte a költőt. Nem ő volt azonban az egyetlen, akit elvarázsolt Kriska. Csokonai egyik első felfedezője és felkarolója, Kazinci is szemet vetett a csinos asszonyra. Bár Kazinci értékelte Csokonai népies költészetét, de parlagiasságát, szókimondását, közönséges stílusát csupán azután kezdte el kritizálni, amikor szerelmi vetélytársak lettek. Dr. Czeisen Endre költők, gének, titkok című könyvéből, a következő érdekességeket tudhatjuk meg. Csokonai egész élete tanulásban tölt el. Csokonai átlagon felül értelmes lehetett, hiszen gyermekkorában még az iskolába járás előtt megtanult írni, olvasni, és ezért a családban tűze szétkorán felismerték. Emellett tanárait és tanulótársait is lenyűgözte emlékező tehetségével. Vergiliusztól egyfolytában 100 verset is minden megakadás nélkül elmondott, és a nyelvek tudásában is ritka készületű ember vala ő, mondja Dombi Márton. Folyékonyan olvasott görög, latin, olasz, francia, német nyelven, de ismerte a zsidó, arab, perzsa és angol nyelveket is. A debreceni kollégiumban 7 éves korában kezdte meg tanulmányait. 2 év alatt kijárta az alsó tagozatot. 9 évesen 1782-ben lett latinista, amely a gimnáziumnak felelt meg, és ahol 6 éven át latinul folyt az oktatás. A képzés harmadik szintjét a kollégium felső, főiskolai tagozata jelentette, amelyhez 1788-ban fogott hozzá, és amely már bentlakással járt. Nehezen viselte a szigorú kollégiumi rendet, de fegyelmezetlenségeit jó tanulmányi eredményei miatt egy ideig elnézték. A súlyos konfliktust éppen talentumának köszönhette. 1794-ben ugyanis, szigorú vizsgáztatás után a poétai osztály élére állították, vagyis kiemelték a középiskolások oktatójává. De míg tanítási stílusa és színes előadó képessége, ebben jó színészi adottságai is segítették, a tanulók körében nagy elismerést keltett, addig a kollégium konzervatív vezetői számára szabados viselkedése egyre elfogadhatatlanabbá vált. Mindezek tovább egyik professzorával való személyes ellentéte következtében több vizsgálatot indítottak ellene. Végül, és ebben Csokonai megrögzött magatartása és hajlíthatatlan jelleme is szerepet játszott, 1795. június 2-án kizárták, sőt kiközösítették a kollégiumból. Mindez azonban nem jelentette tanulmányainak végét, mivel egész élete tanulásban tölt el. Ezért, ha szerencsés volt Csokonai a talentumoknak a jól tevő természettől való nyerésében, munkás is volt ezeknek a maga szorgalmatossága által való kimívelésében. A természet és a szorgalmatosság kezet fogott ő benne, hogy így nagyot készíthessenek, mondta Dombi Márton. Költői tehetsége is korán megnyilvánult, 12 éves korában, édesapja temetésekor, egyik kollégiumi tanára, Háló Kovács József, már ismert költőként említette őt. Tőle idézett Dombi Márton, néhai boldog emlékezetű Csokonai Mihály kezem alá jött nekem a poézis tanulásában. Ezt mondta Háló Kovács József 1785 esztendőben március 17-én 125-öt magával. Legelső verseiből, melyeket írt, mindjárt észrevettem azt a különös zsenit, melyet aztán egész esztendeimig tanítottam, mindinkább becsültem és dicsértem. Az ő versei mindenkor könnyen folyók, és inkább természetének, mint mesterségesnek tűntek. Akkor tájt a középiskolákban, így a debreceni kollégiumban is, az 5. osztályban a verstan szabályainak megtanulása és a verscsinálás gyakorlata kötelező volt. Éppen ezért nevezték az 5-eseket poétáknak. Tehát Csokonai gyermekkorában az iskolában megismerte a verstant, és házi feladatként kellett verseket írnia. Csokonai családfájáról azt írja Celzel Endre, hogy az ismétlődő halálozások miatt hamarosan sűrűs helyzetbe került a család, és különösen Csokonai Vitéz Mihály édesanyja. 1781-ben elvesztette édesapját, majd 1783-ban édesanyját, ekkor visszaköltöztek a kis Hatvani utcai családi házba. 1786. februárjában azután meghalt férje, Csokonai Vitéz első József is. Halála oka tüdőbaj, illetve a fennmaradt írások alapján annak túl agresszív kezelése lehetett. Így 31 éves feleség egyedül maradt az árvákkal. Hamarosan 1788-ban meghalt a legkisebb fiú, második László is. Mindezeket tetézte vagyoni helyzetük összeomlása. Egy korábbi hitel visszafizetésének elmaradása miatt el kellett adniuk a családi házat, ezért 1788-ban az özvegy a Darabos utcában vett egy nádfedeles házat. Az édesanyja a diákok közül kosztosokat fogadott, többnek szállást is adott, ruhafoltozást is vállalt, hogy két fiát ne csak eltarthassa, de még iskoláztathassa is. És mindez sikerült neki, sőt, a halálakor ismerté vált végrendelete szerint még számottevő vagyon is maradt utána. 55 éves korában halt meg, száraz betegségben, ahogy akkor tájt a TBC-t nevezték. Maga készítette el halotti értesítőjét, beírva a dátumot is. Kál László így írt erről. Én jelen voltam, és azt gondolám, a jól szönt réfál. Azonban valódi hangon hozzám is így kezd beszélni. Dolgaim el vannak rendelve. Mindjárt 8 óra lesz. Az úr 10 óráig tanításon marad, mert én akkor egy oskolának közönséges tanítója voltam. Addig is nem élhetek. És 10 óra előtt az asszony már bevégezte életét. A költő édesanyját egy a maga sorsán fejül pallérozott, okos asszonyként jellemezte Dombi Márton, aki Csokonai iskolatársa volt. Nagyon szerette a verseket, osztosainak szebben olvasta fel a költeményeket, mint tanult diákjai. Poéta fia verseit pedig kívülről tudta, és annak halála után először ő vállalkozott a hagyatékának összegyűjtésére. Csokonai Vitéz Mihály nagyon rövid idő alatt alkotta meg jelentős életművét, hiszen 1805-ben 31 éves korában halt meg. Juhász Géza szerint Csokonai annyit dolgozott, hogy talán még a jövő századra is marad utána összetallózni való. Ugyancsak Czeiser Endre írja Csokonairól, hogy ő a magyar költészet meghatározó személyisége, noha kivételes poéta képességének elismertetésében jelentős szerep jutott Petőfi Sándor és Ady Endre hódoló kiállásának. Csokonai tartózkodó kérelem. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt. Te lehetsz, írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szemeid szép ragyogása eleven hajnali tűz, ajakit harmatozása sok ezer gondot erőz. Teljesítsd angyali szókkal szeretőd, amire kért, ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért. A költemény verselése időmértékes, és egy rendkívül ritka versláb, a Ionicus aminore figyelhető meg benne, melynek ritmus képlete tititáltá. A magánossághoz, a tihanyi echóhoz és a Reményhez című remek művek értelmezésem szerint mélységes keserűséget és az élettel való leszámolás élményét fogalmazzák meg. Az első vers elégikó óda, a másik kettő elégia. A Magánossághoz című vers átfogó élménye elégikus lemondó, de van némi ódai magasztalás is benne, hiszen a magány erényeit, ihletteremtő erejét is összegzi, mégis paradoxon, azaz belső ellentmondás olyat dicsérni, ami az ő reményeinek, boldogságának szétfoszlását jelenti. Mindhárom vers a personalizáció eszközét, a megszemélyesítés módszerét alkalmazza, hiszen ő képzelet szülte alakokba is bele tudott szeretni, grafológusa szerint. A három tűnékeny alak úgy jelenik meg, mint akik igazi női tulajdonságokat hordoznak. A magánosság az elfogadó, a sírik s azután is kitartó, tapintatos, komoly jelenség. Az echo kedvesen visszhangozza a férfi fájdalmait, gyöngéd, érzékenyen rezonál a bánatra, a remény viszont csalfa, kacér, biztat és letaszít egyszerre. Csokonai zsenialitása az, hogy élete értelmének, Lillának elvesztése remek művek írására ihlette őt. Hiszen egyik levelében ezt írja Lillának: hamarosan tanárfeleség lehettél volna, s én a legboldogabb ember te általad. Nem elég, hogy mélységes paradoxont, önellentmondást, a lét abszurditását fejezte ki, mégis olyan zeneiséggel, zengő tiszta rímekkel, olyan formai gazdagsággal, mely ma is ámulatba ejt. Hiszen ő nem csak poéta nátusz volt, azaz született őstehetség, hanem poéta doktusz is, azaz tudós költő. Ő olvasztotta a magyaros formába az időmértéket, ő írt tankönyvet és iskoladrámát tanítványainak. Ő tehát a szeretet művésze is volt. Ő volt a magyar Rousseau, aki egyesítette a rokokó báj és a paraszti zamat kettősségét, a népköltészet, a romantikus zsenikultusz eszméit, és messze megelőzte korát. Szerb Antal a rokokó heroizmusának nevezi azt a jelenséget, amit egy könnyed, zenei költészet élvezetekor fedezhetünk fel, vagyis azt, hogy az élet komoly oldalát, a fájdalmat is lehet mártírként feloldani a formai tökében. A tihanyi ekkóhoz. Ó, tihannak riadó leánya, szállj ki szent hegyet közül. Ím kit a sors eddig annyit hánya, partod ellenébe ül. Itt a halvány holdnak fényén, jajgat és sír elpusztult reményén. Egy magános árva szív. Egy magános árva szív. Míg azok, kik búd bajt nem szenvednek a boldogság karjain, vígadoznak a kies fürednek kútfején spartjain, addig én itt sírva sírok, és te nimfa, amit én nem bírok, verd kizengő bérceden, verd kizengő bérceden. Zordon erdők, durva bércek szirtok, harsogjátok jajjaim, tik talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim. Kik keblekből szám kivetnek, és magok köz csúfra emlegetnek egy szegény boldogtalant, egy szegény boldogtalant. Akik hajdan jó barátim voltak, még felköltek ellenem, üldözőim pártjához hajoltak, ó, miket kell érzenem. Amidőn már ők is végre úgy rohannak rám, mint ellenségre. Bár hozzájuk hívvalék, bár hozzájuk hívvalék. Nincsen, aki lelkem vigasztalja, oly barátim nincsenek. Vállat rándít, aki sorsom hallja, már elhagytak mindenek. Nincsen szív az emberekbe. Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe szívem bús panaszait. Szívem bús panaszait. Lilla is, ki bennem a reménynek még egy élesztője volt, jaj, Lillám is a tiran törvénynek s a szokásnak meghódolt. Hogy vagy most te áldott lélek? Én ugyan már elhagyatva élek a tenger kínok között. A tenger kínok között. Ó, van-e még egy erémi szállás, régi barlang szent fedél, melyben egy bölcs csendes nyugtott hálás te sötét hegyekben lél. Hol csak egy kő lenne párna, hol sem ember, sem madár nem járna, mely megháborítana, mely megháborítana. Abban gondolom, hogy semmi ússal ellenkezni nem fogok, hogyha én egy megvetett virtussal itt egy kőben helyt fogok, se szigetnek egy szögében, mint Rousseau Ermenonvillében, ember és polgár leszek. Ember és polgár leszek. Itt tanulom rejtek érdememmel ébrezgetni lelkemet, a természet majd az értelemmel bölcsebbé tesz engemet. Távol itt, egy más világban, egy nemesmért szent magánosságban könnyezem le napjaim. Könnyezem le napjaim. Itt halok meg. Ez sötét erdőben. A szomszéd pór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sírhelyemet. S amely fának sátorában áll együgyű sírhalmon magában, szent lesz tisztelt hangvamért. Szent lesz tisztelt hamvamért. Az Arkádia pör, Szerb Antal szavaival. Arkádia és Hortobágy különös összekeveredése nem szűnt meg halálával sem. A debreceniek síremléket akartak állítani nagy poétájuknak, és Kazincitól kértek sírfeliratot. Kazinci ezt ajánlotta, Árkádiában éltem én is. A debreceniek megnézték Kalepinus nagy, sok száz éves szótárát, és azt találták, hogy Árkádia földje igen derék marha legelő, kiváltképpen szamaraknak. Kazincinak sohasem sikerült meggyőznie őket, hogy az ő szemében Árkádia a művészi szép élet szféráját jelenti. Mai sír felirata a következő. Múzsáknak szózatja, a sírt is megrázkódtatja, s életet fuval bele. Másik oldalán ez olvasható. Csokonai Vitéz Mihály született 1773-ban Debrecenben, megholt 1805-ben. Megrázó, hogy az odalátogató Petőfi ezt írta 1847. május 14-én kelt úti levelében. Mélyen elgondolkodtam arról, ha majd más utazó fog így gondolkodni az én sírom felett. Amikor Csokonai meghalt, Kazinczy és kölcsei talán csak sejtették, hogy milyen rendkívüli tehetség volt ő, és csak Petőfi, majd Adiék fedezték fel benne a nagy elődött. Érdekesség még, hogy a Cimbalom névre Csokonait egy tanára keresztelte el, hiszen bámulatos könnyedséggel írta költeményeit. A Reményhez című versről tudnunk kell, hogy egy rokokó kert allegóriájának is nevezik, mely a boldogság idején virágzik, s a boldogtalanság felismerésekor hervad. Valóban verskoporsó ez, hiszen mindent belétemette az alkotó, ami számára fontos. A jókedv, a remények és szerelmei, s az utolsó igazi viszonzott érzés kiváltója, Lilla. Az értékek legmagasabb helyét e szerelem tölti be nála, a költészet gyöngykoszorúi sem kellenek, ha szerelmével lehet. A költő érzi, hogy ereje fogytán, s e veszteséget nem fogja kiheverni. Életének értelme veszett oda azzal, hogy Lillát szülei máshoz adták feleségül. Lilla Lévai István halála után még egyszer férjhez ment, de egész életében boldogtalan és gyermektelen volt. A vékony, ibolyakék szemű nő őrizte poéta szerelme emlékét és verseit haláláig. 1855-ben, 79 éves korában hunyt el. A Reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény, ki teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém? Kétes kedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatómval áll. Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem nárciszokkal végigültetéd, csörgő patakokkal fáim éltetéd, rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, mint a fürgemé, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé, egy híját esmértem örömimnek még. Lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak. Forrásim, zöld fáim kiszáradtanak. Tavaszom, vígságom téli búra vált, régi jó világom méltatlanra szállt. Ó, csak Lillát hagytad volna, csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejteném, s a gyöngykoszorúkat nem irigyleném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgy is eltemet. Érzem, e kétségbe volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, a mező kisült, az engőliget kietlen, a nap éredült. Bájoló lágy trillák, tarka képzetek, kedv, remények, lillák. Isten véletek!
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes megint Mazsola című mesének 5. részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
A turkálás. Manócska megfigyelte, hogy a turkálásban egyáltalán nem zavarja Mazsolát az eső. Mikor viszont kerti munkáról van szó, ásásról, kapálásról, gerebjézésről vagy hasonlóról, akkor Mazsola egész idő alatt csak az eget lesi, s ha egy-két cseppecske hullik az orrára, sivalkodni kezd. Esik az eső, Manócska, menjünk be! Egyszer, mikor Mazsola kint turkált a mezőn a vakontúrások között, nagyon rákezdett az eső. Manócska kénytelen volt félbehagyni a palántázást és bemenekülni a tökházba. Az ablakból nézte, hogyan szakad az eső, és várta, mikor tűnik fel Mazsola a kertajtónál. Erre azonban hiába várt. Az eső újnyi patakokban csurgott le az ablaküvegen, de Mazsolának híre hamva sem volt. Utóbb még valami baja esik, nyugtalankodott Manócska. Leakasztotta a szegről a kelkáposzta levéllel bélelt lapulevelet, magára borította, úgy szaladt ki a mezőre Mazsola után. Mazsola éppen egy vakon túrás túrt szét, mikor Manócska rákiáltott. Mazsola, gyere be, mert megázol!
Nem vagyok én cukorból,
röfögte Mazsola. Csak nem turkálsz ilyen esőben?
Most jól turkálni, magyarázta Mazsola. Olyan jól málik szét a föld.
Manócska megcsóválta a fejét és visszavonult. Mazsola ellenben egyre beljebb haladt a mezőn egyik vakon túrástól a másikig, s mert a nagy esőben nem nézett se jobbra, se balra, már maga sem tudta, hol jár. A víztől jól felázott a talaj, úgy, hogy valóságos gyönyörűség volt turkálni. Még a keményre döngölt gyalogút is felpuhult. Mazsola játszik könnyedséggel túrta egyik gödröt a másik után. Később meg különlegesen porhanyós részre bukkant.
Ez már döfi,
gondolta elégedetten, orrocskájával szanaszét turva a göröngyöket. Fél perc alatt olyan mély gödröt túrt, hogy eltűnt benne.
Micsoda jó terep, újjongott magában. Itt leturrok egészen mélyre.
Csudamód élvezte, hogy milyen gyorsan halad. És egyszer csak, ez igazán olyan volt, mint valami álom, egy üregben találta magát, és az üregben ott volt előtte egy mázas cseréptál, tele dióbéllel. A diót nagyon szerette Mazsola. Otthon is volt egy jókora zacskóval. Manócska már többször célozgatott is rá, hogy fel kellene törni és megtisztítani a húsvéti kalácshoz. Mazsola azonban az ilyen célzásokat mindig elengedte a füle mellett. És most itt egy egész tál, tele gyönyörű, kövér, sárga gerezdekkel. Mazsola lassan evett, hogy sokáig tartson az élvezet. Miután elfogyott az utolsó gerezd is, megnézte, milyen szép minták vannak a cseréptálon, azután kimászott az üregből és elindult haza. Manócska elszörnyedt, mikor meglátta. Már megint ilyen sárosan jössz haza, nem győzlek szappannal. Mindig csak az a turkálás, hasznosabban is eltölthetnéd olykor az időt. Mazsola megsértődött. Lehet annál hasznosabban tölteni az időt, mint ahogy ő töltötte ma délután. Manócskának fogalma sincs arról, milyen értékek hevernek a föld mélyén. Legalább a krumplit segítsd meghámozni, tolt eléje Manócska egy gözölgő fazekat telefőtt krumplival. Krumpli hámozás közben Mazsola elképzelte, mennyi kincset fog ő turkálásával a föld alól felhozni. Elhatározta, hogy már másnap reggel visszamegy oda, ahol a dióbelet találta, és elhozza a cseréptálat is, hadd örüljön Manócska. És biztosan lehet majd ott még más egyebet is találni. Egyszer csak kopogtak az ajtón, Egérke lépett be, és már a küszöbön sírva fakadt. Mi történt, Egérke? Szaladt oda hozzá a Manó. Bántott valaki?
Annyi baj ér bennünket mostanában, siránkozott Egérke. Nem elég, hogy valaki feltúrta az éréskamránkat, és megette az egész diót, amit a húsvéti kalácshoz készítettünk, de útközben belebotlottam valami gödörbe, és nagyon megütöttem a lábamot.
Ó, szegény Egérke, csóválta Manócska a fejét. A dió miatt kárbúsulnotok. Van nekem itthon dióm, ki tudlak benneteket segíteni. A lábadat meg gyere, beborogatjuk egy kicsit. Míg Manócska a borogatással bajlódott, Mazsola szótlanul előhúzta a zacskó diót, meg a kalapácsot, és törni kezdte a diót. Manócska meglepődve nézett rá.
– Ejha, Mazsola, mi ütött beléd?
– Hát, az ő diójuk is meg volt már tisztítva,
mondta Mazsola bánatosan. Egérke tágra nyílt szemmel nézett rá.
– Szóval te tudtad össze az éréskamránkat?
Mazsola nem felelt, csak még buzgóban törte a diót. Manócska megcsóválta a fejét. Látod, látod, Mazsola, mennyi bajt okozol azzal, hogy szanaszét turkálsz.
Úgy szeretnék valami sokat érőt kitúrni a földből,
motyogta Mazsola. Hát miért nem szóltál nekem? Nézett rá Manócska. Majd holnap mutatok neked a kertben néhány helyet, ahol alapos turkálással kincset lehet a földből kihozni.
Milyen kincset?
Kapta föl Mazsola a fejét. Olyan nagy gömbölyű kincseket, mutatta Manócska a kezével is, amelyek kívül zöldek, belül pirosak.
Innye! Kiáltott Egérke. Mazsola, szereted a innyét?
Szeretem, mondta Mazsola csillogó szemmel. Ha édes, akkor nagyon szeretem.
Innyét fogtok termelni, Manócska?
Érdeklődött Egérke. Manócska vállat vont. Miért ne? Hely van itt a tökház körül bőven, és ha a Mazsola vállalja, hogy jó mélyen felporhanyósítja a talajt...
Vállalom,
mondta Mazsola lelkesülten.
Majd mutasd meg, hogy hol.
Még sokáig beszélgettek, tervezgettek, aztán Egérke kijelentette, hogy már nem fáj a lába, és hazament. Magával vitte a dióbelet is, amit Mazsola a beszélgetés közben megtisztított. Vacsora után Manócska fürdeni hívta Mazsolát, hogy lemossa róla a sarat.
Nem kell fürdeni,
mondta Mazsola.
Majd ha megszárad, lekeféljük.
Manócska megcsóválta a fejét. Kár a víztől félned, nem vagy cukorból. Mazsola sokáig gondolkozott, hogy hol is hallotta ezt a mondást. Már a vízben ült, mikor eszébe jutott, hogy ő mondta Manócskának délután az esőben.
Ma este Bálint Ágnes megint Mazsola című mesének 5. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Yeah.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a boldogságról.
Ha nézzük a szentírási olvasmányokat, akkor itt Jeremiás prófita könyvéből is van egy rész, ami majdnem ugyanaz, mint az első zsoltár. Átkozott az az ember, aki emberben bízik. Elég rosszul hangzik, hiszen hát miért átkozott az, mert a bizalom az fontos a kapcsolatokban is. Főleg egy házasságban, de minden baráti kapcsolatban, munkatársi kapcsolatban mindenütt fontos. Ezért miért átkozott az, aki emberben bízik? Ha megnézzük a Szentírásnak az igazi mélységét, itt nem a bizalom ellen beszél, hanem amikor valakinek az életen abba az irányba megy, hogy csak emberben bízik, vagy megfordítva, az Istenben nem bízik, csak emberi szinten vár el emberektől dolgokat. Például vegyük a házasságot. Milyen sok feszültség van abból, hogy valaki mindent a feleségétől vár el. Hogy ő adja meg nekem, ő tegyen boldoggá, ő legyen kedves, mindent ő is ő adjon, és ezt nem adja meg, akkor még a szemére is veti, hogy amikor együtt jártunk, amikor még fiatal házasok voltunk, akkor milyen kedves voltál, milyen jó voltál, most meg mi lett veled. És persze a feleség is, hogy te is rendes voltál akkor, de te is ilyen meg olyan önző, vagy olyan vagy, mint a szüleid, te is hogy megváltoztál, hogy elromlottál, és mi az alapfeszültség? A másiktól várok valamit, hogy tegyen engem boldoggá. Ez valahol jogos, hiszen hát egymásnak ajándékozunk dolgokat, azonban mi a fő csapda, hogy a másik embertől várok, vagy emberektől várok. A férjem az lusta, a gyerek nem tanul, tulajdonképpen tragédia, boldogtalan vagyok pont. Ez így néz ki sokszor a gyakorlatban. És a próféta megfogalmazza, áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Vagyis akinek a reménye az Istenben van. Megint a házasságra levetítve, persze ezt minden kapcsolatra le lehet vetíteni, hogy elfogadok minden szeretetet, amit akár a kollégáim, barátaim, tanítványaim, szüleim, bárki ad, vagy a férjem és a feleségem. Tehát mindent elfogadok, mert ez mind ajándék. És ezek fontosak is az életünkhöz. Azonban a fő forrás az maga az Istennek a személye. Ezért ahhoz, hogy én például minőségi házasságban tudjak élni, minőségi barátságban, bármilyen kapcsolatban, aminek minősége van és mélysége, annak az alapja az Istenben való bizalom. Azért van még kapcsolatom Jézussal, egyrészt, hogy keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek, vagyis amikor őt keresem, a mindent keresem. Vagy például a társfüggőségben is, amikor valakivel valamilyen baj történik, a másik ahelyett, hogy segítene, tulajdonképpen ő is összeomlik. Vagy ahelyett, hogy emelné a másikat, ő is kétségbe esik, akkor ilyen ember vagy, akkor én ott hagylak, én ezt tovább nem bírom, akkor váljunk el. Nagyon könnyen kimondják ezt, és nincs meg az a stabilitásom, hogy én az Úrnak a szeretetéből élek, ő nekem erőt ad, én önmagamban is egész ember vagyok, most a másik bajban van, ezért megteszek érte mindent, és ezt is kihangsúlyozom, hogy szakmailag is jól, hogy fel tudjam őt emelni, azért, hogy jól tudjam őt szeretni ebben a nehéz helyzetben. De ha csak emberben bízok, a másiktól várom a segítséget, akkor pedig neki baja van, nekem egy óriási kudarcom van, egy kudarcot élek át, hogy hogy lehet valaki ilyen szerencsétlen, és utána próbálok, akár kétségbe esek, sírok, kimenekülök a házasságból, elvesztem az összes bizalmamat, én most már nem bízok meg senkiben, meg olyan döntéseket hozok, ami annyira rossz és egészségtelen, és ezért mondja a próféta, hogy átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki csak emberben bízik, és emberektől vár mindent, és áldott az az ember, aki az Istenben bízik. Aki az Istenben bízik, azt tud bízni emberekben is. És miért mondom ezt? És megint ez minden kapcsolatban fontos, különösen a házasságban. Azt hiszem hallottunk már ilyen mondatokat, hogyha valaki elveszíti a bizalmát, akkor én azzal az emberrel soha többé nem állok szóba. valaki ellenem elkövet valakit, nálam csak egyszer lehet hibázni, és onnantól végre. Én már többé nem bízok meg benne. Ez a valaki, hogy én milyen becsületes ember vagyok, de ha valaki téved, akkor annak már vége. Én annak nem bocsátok meg, az lehet akárki, még házastárs is. Miért nem tud megbocsátani? Azért, mert védi saját magát. Aki azonban az Úrban bízik, és nála van a súlypontja, a bizalomnak, a forrásnak, az életemnek, merek kockáztatni emberi szinten is, tehát emberekben is jó tudok bízni. Valaki elkövetett ellenem valami bűnt, persze, hogy fájdalmas, ezt nem akarom bagatelizálni. Azonban, mivel nem rajta múlik a boldogságom, hanem az, a fő, a gyöker az az Istenben van, ezért azt mondom, hogy fáj, amit okoztál, de te sokkal fontosabb ember vagy annál, hogy én csak úgy eldobjalak téged, vagy megsértődjek. Ilyen olcsón nem oldom meg. Úgyhogy megadom még egyszer a bizalmat, bízni akarok benned, vagy ha valami bajod van, szóljál, vagy beszéljük meg, nem várom azt, hogy tökéletes legyél, én sem vagyok az, de akkor is bízni akarok benned, és a kapcsolathoz ragaszkodom. Különösen akkorról házasságról van szó, ahol a szentség is erősíti ezt, sőt egy egész élete hűséget fogadok. Mivel az Istenben van az alapvető bizalom, emberekben tudok kockáztatni, valaki tévedhet többször is, mert én, mivel nem tőle várok mindent, attól az embertől, hanem az Istentől, ezért merek gyakorlatilag ilyen nagyvonalú lenni, ami az evangélium tanítása is. Ezért, aki az Úrban bízik, az áldott. Én ezt kicsit nem kijavítanám, hanem be lehetne helyettesíteni az áldott helyet az, hogy boldog. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Vagy szabad az az ember, aki az Úrban bízik. Nagyon mélyen tud szeretni az az ember, aki az Úrban bízik. Másokat fel tud emelni az az ember, aki az Úrban bízik. Így ki lehetne cserélni ezeket a mondatokat, és szinte szinonímaként hatnak ezek, de megint a gyökere, mind a boldogság, mind a mi emberi életünknek, az mind az Istenben van. Ezért érdemes megnézni azt, hogy ha felteszem a kérdést magamnak, hogy boldog vagyok-e, akkor mit válaszolok rá? Úgy is feltetném a kérdést, hogy boldognak érzem-e magamat? Vagy nem elméleti választ adok magamnak, hanem az életérzésemre kérdezek rá. Az pedig olyan, amilyen. Ilyen szürke, vagy nem tudom kinek milyen, vagy valaki éli a teljességet, vagy éli azt, hogy itt tényleg az Istenben élek, és ezért boldog vagyok. Milyen az én életérzésem, a boldogságom? A következő kérdés, hogy szerintem mik azok a körülmények, vagy kik azok az emberek, akik az én boldogságomat valamilyen módon csökkentik. Az ő bűneikkel, szenvedéseikkel, önzőségeikkel, meg ki tudja, ki milyen élethelyzetben van, vagy milyen életállapotban, kik azok az ügyeletes, az életem tönkretevői, akik próbálnak lehúzni, vagy a szeretetnek a vámszedői, akik nagyon sok energiát elvesznek tőlem, és ezért nem tudom magamat teljesen boldognak nevezni. Ezek az alapkérdések, de azért még szeretnék egy-két példát mondani. Gondoljuk a szenteknek az életére, különösen kiemelném itt a vértanúkat. Emberileg nézve, ezeknek az embereknek az élete szerencsétlen, mert Jézusban hittek, ezért üldözték őket, végül megkínozták és kivégezték. Emberi szemmel ez egy emberi szenvedés, tragédia, szegényeknek hát ilyen rossz volt az életük, de majd a mennyországban jó lesz. És hogyha a mélyére nézünk, valóban sokat szenvedtek, de mivel az életüknek az értelmét a legteljesebb mértékben élték meg, ezért ezek az emberek a legboldogabbak. Jézus Krisztusért élni, értem meghalni, vagy azért, mert Jézus küldött valakikhez valamilyen munkára, küldetésre, és azért odaadni az életemet, lehet, hogy közben sok szenvedést éltem át, visszautasításokat, bántottak, feljelentettek, amit Jézus is mond itt a boldog mondásokban, sok mindenért, de mivel Jézusért tettem, ezért boldog vagyok, mert az életemnek a teljességét éltem meg. És ezt szeretném átadni, ezt a gondolatot, hogy nem az örömtől függ meg, hogy milyen könnyen megy az életem, milyen könnyű, hanem hogy megélem-e a Krisztusi teljességet. és aki megéli, és bármilyen érzelmekkel is jár, bármilyen nehézségekkel is jár, lehet benne gyász és szenvedés is, ezeket nem tudjuk szabályozni, ez hozza az élet. Persze valamit talán tudnánk valamennyit, de a legtöbbet azért nem tudjuk. De mivel az életem teljességét élem meg, ezért boldognak mondom magam. Voltak szentek, akik börtönben voltak, vagy ott is haltak meg, és mégis boldogok, mert teljesen az Istennek szentelték magukat. Nagyon sokat szenvedtek, a körülmények rosszak voltak, nem is beszélve az emberekről, de ezek az emberek boldogok voltak. Ezért így nézem az életemet, ne az, hogy milyen könnyű az életem, vagy mennyi öröm van benne önmagában, ilyen világi öröm, hanem úgy nézek rá az életemre, mennyi boldogság van benne, vagyis élem az élet teljességét, az életszentséget, az ő akaratának a teljesítését, és hogy tudom-e tiszta szívvel szeretni az Istent. Mert ez a boldogságnak az alapja.
Kedves hallgatóink, Szabó József atya a boldogságról elmélkedett, a műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.